Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a barát nővér.
A mikrofonnál Veronika nővér.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Legutóbb még a Nagyböjtben a kereszt misztériumáról beszéltünk. Most már a húsvéti időszakot éljük, úgyhogy ismét adódik a téma, a feltámadás misztériuma. Hogyan tudunk közel kerülni a feltámadotthoz? Nem csak elméletben elfogadni egy hitigasságot, hanem valóban találkozni a feltámadott Jézussal. Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
Át is veszem a szót, hadd mutassam be röviden Veronika nővért. 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Történelem francia szakos bölcsész, mentálhigiénés, lelki gondozó, a közösség Homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Legutóbb a kereszt misztériumáról beszéltünk. Azt hangsúlyoztat, hogy soha ne válasszuk el a keresztet a feltámadástól, de a feltámadást se a kereszttől. Az lenne a kérdésem, hogy nem lenne logikus, hogy Jézus feltámadása után már ne beszéljünk a kereszt halálról? De az már elmúlt. Miért nem csak a feltámadás valóságát szemléljük? Sokan azt vallják, hogy nem is szabad a korpusszal együtt ábrázolni a keresztet, mert Krisztus feltámadt.
Igen, ennek lenne egy racionális emberi logikája, de azt jelenteni, hogy Jézus kereszt halálát egy múltbeli eseményre korlátozzuk, amin már túlhaladtunk. A kereszt jelentésével kapcsolatban abból a jánosi mondatból indultunk ki a legutóbbi riport alkalmával, ami a lábmosás jelenete előtt hangzik el, a végsőkig szerette őket. Amit Jézus a passiójában megélt. Nem csak egy múltbeli esemény, amin túlléphetünk, mondván, hogy Krisztus feltámadt, hanem a jelen valósága is. Azért a valóságé, hogy ő most is, engem is, a végsőkig szeret. A misztérium része az is, hogy a feltámadt Krisztus a sebeivel együtt jelenik meg a tanítványoknak. Ugye ezért elég meglepő, de hát ezt olvassuk János evangéliumában. Tehát a sebhelyek a feltámadás után is ott vannak, nem tűntek el, és ez nem csak egy elhanyagolható részlet, amit figyelmen kívül hagyhatnánk. A kereszt az örömhír része, ott látjuk igazán, hogy Jézus milyen árat fizetett azért, hogy megváltson minket, hogy mit jelentett számára az, hogy végsőkig elment a szeretetben. Krisztus keresztje feltárja, hogy milyen hatalmas Isten szeretete minden ember iránt, és a keresztre feszítettben hinni azt jelenti, hogy hisszük, hogy a szeretet jelen van a világunkban, és ez az isteni szeretet erősebb minden rossznál. De a kereszt eseményét csak akkor értjük meg, ha a feltámadás fényében olvassuk. Nem csak a szenvedés és a halál szimbóluma, hanem az élet fája, az élet forrása is. A kereszttől mindenképpen el kell jutnunk a feltámadásig, és fontos, hogy ez ne csak egy elmélet legyen, hanem az ima életünk és az egész életünk valósága.
Valahogy így a keresztény életünkben, mintha a kereszt valóságát könnyebben be tudnánk fogadni, mint a feltámadásét. Mintha az értelmünk számára több lenne a homály. A tanítványokon is azt látjuk, hogy elég nehezen ismerték fel a feltámadott Jézust. A kereszttel kapcsolatban abból a mondatból indultál ki, hogy a végsőkig szerette őket. Ha a feltámadásra gondolsz, melyik szentírási mondattal vagy jelenettel kezdenéd?
Most én abból indulnék ki, ami Jézus megjelenése a tanítványoknak a hét első napján, János evangéliumában, amikor is azt látjuk, hogy a tanítványok félelmükben bezárkóztak, és a mondat pedig, amit kiemelnék, az az, hogy az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Számomra ez egy olyan jelenet, amiből mindig lehet meríteni, ami egy abszolút kimeríthetetlen forrás, abban az értelemben, hogy legutóbb a misztériumot definiáltuk. Misztérium nem azt jelenti, hogy teljesen homályos, el van rejtve, nem lehet megérteni, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy túl sok benne a világosság, úgyhogy egyszerre nem tudjuk befogadni, hanem mindig csak talán egy kicsi részét. Persze maradt homály is, de ez a nagyon-nagyon sok világosság, ettől misztérium a misztérium. János evangéliumában azt olvassuk, hogy a tanítványok féltek, bezárkóztak. Nyilván sokkos állapotban voltak a keresztrefeszítés után két nappal. Összeomlott a hitük, a reményük, látták Jézust meghalni, látták Jézust eltemetve, borzalmas kínhalált szenvedett. Érthető, hogy félnek, bezárkóznak, attól is félhetnek, hogy hasonló sorsa jutnak, mint a mesterük, és lehetett bennük szégyen is, hiszen elmenekültek, egyedül hagyták Jézust a szenvedésében, és főleg Péter, aki annyira fogadkozott, hogy én soha nem hagylak el, ha meg kell halnom, akkor sem hagylak el, és hát szó szerint elárulta Jézust. Tehát ebben az állapotban vannak, és hirtelen mi történik? Egészen váratlanul, a zárt ajtó ellenére belép a feltámadott Jézus, megáll középen, és így köszönti őket, békesség nektek. És hát nagyon nagy a kontraszt, mert amikor utoljára hallották beszélni, az utolsó vacsorán volt, utána a Getsemáni kertben, utána látták a kereszthalált, és látták a halott Jézust. Azóta ők nem hallották őt beszélni, és Jézus ezzel a szóval köszönti őket, békesség nektek. És ez a shalom, ez többet jelent, mint egy egyszerű köszöntés, köszönés. Ez azt jelenti, hogy adom neked, kívánom neked, és adom neked Isten jelenlétét, Isten teljességét, Isten békéjét. Itt most gondolhatunk Jézusnak arra mondatára is, amikor azt ígéri a tanítványoknak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Hát most itt van Jézus az ő békéjével, és adja. Megmutatja nekik kezét és oldalát, vagyis a kínhalál jeleit, amik most is ott vannak az ő feltámadott testén. Azt várnánk, hogy a tanítványok elborzadnak, megijednek. De ekkor következik a mondat, amit az előbb idéztem. Az Úr láttára öröm töltötte a tanítványokat. Jézus tehát egy pillanat alatt teljesen átváltoztatja őket. Nem probléma nekik, hogy a keresztre feszítés nyomait látják, nem szörnyűködnek, hanem örülnek. Fontos ez a részlet is, hogy Jézus középen áll. Ő a lényeg, el tudja fordítani a tanítványok tekintetét, és következésképpen a mi tekintetünket is, a félelemtől, a bezártságtól. Ez az áll ige a stabilitást is kifejezi, nem csak egy pillanatnyi múló jelenlétről van szó, hanem egy állandóságról, a feltámadott örökre itt van, velünk van. Azt is mondja az evangélium, hogy Jézus rájuk lehel, és azt mondja, vegyétek a Szent Lelket. Ez egy valóságos újjáteremtés, emlékeztet arra, amikor Isten az első emberbe lelket lehelt, nincs szemrehányás, Jézus csak ad békességet, örömet, új életet, szabadulást. Ad egy olyan találkozást, ami valószínűleg meghalad minden korábbi vele való találkozást. Kifejezi azt is, hogy teljes bizalommal van feléjük, amikor azt mondja, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És rájuk leheli a Szent Lelket, hogy a Szent Lélek erejében menjenek és végezzék azt a missziót, amit tőle kapnak és az Atyától kapnak. Nincs számunkérés, hanem békét ad, örömet ad, missziót ad, bizalmat ad. A feltámadottal való találkozásokról szóló epizódokban azt látjuk, gondoljunk akár Mária Magdolnára, a tanítványokra, a szentasszonyokra, Emmauszi tanítványokra, hogy maguktól teljesen képtelenek lennének a találkozásra, felismerni sem tudják Jézust, nem értik, hogy mi történt, de Jézus maga ad nekik egy személyes kinyilatkoztatást, és mindenkinek egészen egyedi módon Mária Magdolnának a nevét mondja ki, Mária, és akkor felismeri, most itt a tanítványoknak a sebeit mutatja, az Emmauszi tanítványoknak a kenyértörésben mutatja meg magát. Valami nagyon nagy személyesség van ezekben a találkozásokban. Jézus kezdeményez, ajándékozza magát, hogy létrejöhessen egy egészen újfajta találkozás és egy új kapcsolat. Hiszen most már a feltámadottal kell kapcsolatban lenni, és nem a sziklasírba eltemetett halott Jézust kell keresniük, hanem befogadni az élőt, aki előttük fog járni.
Nagyon sokan megérintődnek a Jézussal való találkozásban, ami egy ingyenes ajándék Jézus részéről. Mindent Jézus ad, és Jézus kezdeményez. Térjünk még vissza az előbbi jelenetre egy kicsit, mert a történet nem ért véget. Egy a 12 közül Tamás nincs ott, amikor az apostolok átélik a mindent átalakító találkozást.
Hát ez is igazán meg tud minket szólítani, azt hiszem. Akkor menjünk tovább a történetben. Valóban Tamás nincs ott, és nem is tud hinni a többiek szavának. Neki nem elég az, hogy a többiek látták Jézust, és erről beszámolnak. Ő még nem látott, Jézus hozzá még nem szólt. És a feltámadás után azt látjuk, hogy minden találkozást Jézus kezdeményez, akár közösségről, akár egyes személyekről legyen szó. Maguktól még felismerni sem tudják, nemhogy hinni a feltámadásában. És hát Tamáshoz is nagyon személyesen fog eljönni Jézus, és nagyon személyesen fogja megérinteni.
Tamás azt mondja, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.
Igen, ezt látjuk az evangéliumban. Tehát Jézus pontosan érti, hogy mi van Tamásban, mi az ő vágya, mik az ő szavai, és én nem is hitetlenséget látok Tamásban, hanem egy mély vágyat. Valami olyasmit, hogy én is látni akarom az Urat, én is személyesen akarok vele találkozni, hogy hinni tudjak. Olyan, mintha Tamás egy találkozót kérne Jézustól, amire Jézus majd el fog jönni. És amikor 8 nap múlva ugyanígy együtt vannak a tanítványok, akkor már Tamás is ott van. Lényegében megismétli azokat a szavakat, amiket Tamás kimondott a többiek előtt. És Jézus azt fogja neki mondani, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tehát ő ezt meghallotta, hogy ha nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszek. Jézus azt mondja, jó, itt vagyok. Nézzél, nézd meg a sebhelyeket, nézd a kezemet, és tedd a kezedet az oldalamba.
Viszont arról már nem tudunk semmit, hogy Tamás valóban oda tette a kezét.
Valóban nem olvassuk az evangéliumban, hogy Tamás Jézus oldalába tette volna a kezét, bár a festményeken sokszor így ábrázolják, mintha erre már nem lenne szükség. Az viszont biztos, hogy létrejött egy nagyon mély találkozás kettejük között, mert Tamás így kiált fel, én Uram, én Istenem. Vagyis azon nyomban megvallja, hogy Jézus Úr és Isten, úgyhogy elég igazságtalan Tamáshoz a hitetlen jelzőt ragasztani, ő sokkal inkább a hívő Tamás.
Ugye mi nem látjuk a saját szemünkkel a feltámadottat, ugye, hogy Tamás láthatta. Ettől függetlenül vajon ránk is kiárad ennek a hitnek a kegyelme?
A Szentírás élő ige, ami belülről jár át minket, és mivel megkaptuk a Szent Lelket, és folyamatosan kapjuk a Szent Lelket, ő az, aki elmélyíti bennünk Jézus szavait, Jézus tetteit, és igen, hiszem, hogy Jézus feltámadottként meg tud érinteni az imában, az ige olvasásában, vagy akár egy olyan élethelyzetben, amiben nem is számítok rá. Egyébként Jézus pont ebben a jelenetben nem csak Tamást erősíti meg, hanem minket későbbi korokban élő hívőket is, amikor azt mondja, hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Jézus tehát boldognak mond minket, amely egy ígéret arra, hogy ránk is ugyanúgy ki akarja árasztani az örömét, ahogy a tanítványokra, amikor meglátták őt. Egyébként a bibliaolvasás és az imádság, az elmélkedés is egyfajta látás, egy belső látás, és fontos, hogy a szavakat, gondolatokat, az olvasottakat, a hallottakat belső képpé is tudjuk formálni magunk számára.
Kiemeled a találkozás jelentőségét. Ezek szerint a feltámadás nem csak egy tudás, hanem nagyon nagy szerepe van benne a személyes találkozásnak Jézussal. Lázár feltámasztásakor Jézus azt mondja Mártának, én vagyok a feltámadás.
Nem egy elvont fogalomról van szó, hanem magáról Jézusról, amikor a feltámadásról beszélünk. Igen, és az imában elsősorban ezt a találkozást keressük. Ez az, ami élővé tesz minket, találkozni az élő Jézussal.
És az én konkrét életem hogyan kapcsolódhat Jézus feltámadásához? Főleg olyankor, amikor félek, bezárkózom, sötétségben vagyok, kételkedem, mint ahogy ez a tanítványokkal is megtörtént. Amikor azt kérdezem, ki fogja nekem elgördíteni a követ a sírbejárata elől? Mert én biztosan nem tudom elgördíteni.
Igen, hát nagyon fontos jelenet ez a kő elgördítése, ugye a kérdés az asszonyok részéről, hogy ki fogja nekünk elgördíteni azt a követ, és aztán kiderül, hogy már el van gördítve a kő. Legutóbb beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy a saját szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat egyesíteni tudjuk Jézus szenvedésével, különben értelmetlen és elviselhetetlen lesz a szenvedésünk, de ennél tovább is kell mennünk. Átolvasni, átelmélkedni, átnézni az életünket a feltámadás fényében és Jézussal együtt. És nagyon szeretném most idézni Pizzabella bíborost, a jeruzsálemi pátriárkát. Olvastam az idei nagyszombati homíliáját, és abban egy nagyon fontos gondolatot, főleg ha belegondolunk abba, hogy ezt most Jeruzsálemben írt, ahol háború van, ahol be vannak zárva a templomok, ahol nem lehet összejönni a húsvéti ünneplésre úgy, mint más években. Ezt mondja, a követ valaki már elgördítette előlünk. Nem várta meg, hogy erre mi képesek legyünk, és nem kérdezte, hogy van-e elég hitünk. Elgördítette a követ, pedig még éjszaka volt. Pedig még senki nem hitte, hogy ez lehetséges. És ez az első húsvéti hír, itt és most. Isten nem várja meg, hogy befejeződjenek a háborúink ahhoz, hogy elkezdjen életet adni. Már a sötétben elkezdi, a csendben elkezdi, a még lezárt sírban elkezdi. Eddig az idézet. Jézus az én életem mélységeibe, sötétségeibe is be akar jönni, meg akar állni középen, és kéri, hogy felé fordítsam a tekintetemet, engedjem őt középre, különösen azokban a helyzetekben, amik emberileg túl nehezek, megoldhatatlanok, amikor azon kapom magam, hogy valamit reménytelennek érzek, nehéznek érzek, túl küzdelmesnek érzek, akkor van bennem most már egy ilyen begyakorlott imamód, hogy Jézusom, kérlek, hogy te legyél ott középen, most feléd tekintek, itt vagy, és akkor már nem lehet baj. Rád akarok nézni. És Jézus úgy közelít hozzám is, hogy a tanítványokhoz, azt mondja, békesség neked, rám leheli a szent lelket. És ha kétségeim vannak, kéréseim vannak, azokat ő megérti, azokat ő hallani akarja. Találkozni akar velem, abban, amiben éppen vagyok. Amiben vagyok, abban új világosságot adni, békét adni, örömet adni, és főleg önmagát adni. És Jézus arra hív, hogy engedjem ezt a találkozást, adjak neki teret, időt, álljak meg. És Jézus sebb helyei, amik a feltámadás után is ott vannak, nem a vereség, hanem a halálon aratott győzelem jelei. Jézus éppen ott akar gyógyulást adni, új életet adni, ahol a sebeink vannak. Mi ezeket sokszor szégyeljük, el akarjuk takarni, nem akarunk tudomást venni róluk, aztán egyszer csak rájövünk, hogy de hiszen pont ott adja a kegyelmet, ahol ezek a sebek vannak. Nem törli el őket, bármennyire szeretnénk, hiszen akkor nem tisztelné a valóságunkat, viszont az biztos, hogy át akarja lényegíteni, át akarja változtatni ezeket a sebeket. S hív, hogy ne maradjak a sírban, se a saját síromban, se az ő sírjában, mert ő már nem ott van, ő élő, előttem jár, és mindig az élet felé akar vezetni.
Hagyni, hogy Jézus kivezessen a sötétségünkből, ránézni az életünkre a feltámadás fényében. Valami ilyesmi történik az Emmauszi tanítványokkal is. Ugye menekültek Jeruzsálemből, egy napon keresztül gyalogolnak Jézussal, akit nem ismernek fel, szomorúan mesélnek neki. Biztos a mi életünkben is vannak ilyen helyzetek.
Igen, ez nagyon hasonlíthat a mi életünkre is. Lukács nagyon részletesen meséli az Emmauszi tanítványok történetét, és ezer szálon kapcsolódhatunk mi is hozzá. A mi életünkben is vannak olyan pontok, amik nagyon hasonlóak, és Jézus is valahogy így van velünk, mellettünk, ahogy ezekkel a tanítványokkal. Az is érdekes, hogy két tanítványról van szó, de csak az egyiknek tudjuk a nevét, Kleofás, a másiké az így homályban maradt, úgyhogy mindenki behelyettesítheti magát is a második tanítvány helyére. Egy kicsit olvassuk együtt ezt az evangéliumi epizódot. Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helyiségbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Mennek el Jeruzsálemből, a Szentvárosból, szinte menekülnek. Csalódottak, szomorúak, azt érzik, hogy minden elveszett. Valószínűleg oda mennek vissza, honnan elindultak évekkel ezelőtt. És általában jó, hogyha az embernek van egy utitársa, akár egy külső úton, akár egy belső úton, de úgy tűnik, hogy ez a két tanítvány inkább lefele húzza egymást. Beleragadnak a szomorúságba, csalódottságba. Olvassuk tovább ezt a jelenetet. Egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. Tehát Jézus jön, felveszi az ő ritmusukat, ezentúl velük megy, és tulajdonképpen akkor már nem is visszafelé, nem is hátrafelé haladnak, hanem Jézus jelenléte miatt egy előrehaladás lesz ez az út. És Jézus jó darabig nem beszél, csak megy velük. A tanítványok nem ismerik fel, de utólag majd be tudják azonosítani, hogy hát nem lángolt a szívünk, amikor ott volt velünk és beszélt. És gyakran mi is így vagyunk az életünkben, hogy beleragadunk a szomorúságunkba, belesüllyedünk a csalódottságunkba, és nem veszük észre, hogy Isten itt van velünk, hogy Jézus jön velem, kísér, meg akar hallgatni engem. De utólag észre tudom majd venni. Hát menjünk tovább a történetben. De szemük képtelen volt felismerni. Tehát a szomorúságban, a kilátástalanságban képtelenek vagyunk felismerni Isten jelenlétét. Egyáltalán elhinni, hogy velünk van. De az is lehet, hogy másképpen van velünk, mint ahogy mi azt már ismerjük, vagy megszoktuk, egy más hullámhosszon, amit mi még nem tudunk fogni. Mi történik ezután? Megszólította őket. Miről beszélgettetek itt az úton? Jézus kérdez tőlük, látja, hogy itt bizony kérdést kell feltenni, és egy nyitott kérdést tesz fel, amire nem is lehet röviden válaszolni, és a tanítványok majd jó hosszan válaszolnak. Lehetővé teszi számukra, hogy kimondják minden fájdalmukat, csalódottságukat, és kezd kialakulni egy belsőséges kapcsolat, de még mindig nem ismerik fel, csak egy harmadik utitársnak nézik. Elszomorodtak, megálltak, mondja az evangélium. Tehát ez a kérdés, hogy miről beszélgettetek itt az úton, megállítja őket, és sokszor nekünk is van ilyen megállásunk, vagy kell, hogy legyen ilyen megállásunk, amikor az utunk valami zsákutcába jutott. És Jézus azt mondja, ne térj ki a szomorúságod elől, beszélj róla. És ha az ember megáll, akkor lehetőséget is ad a kísérőjének, hogy mellé álljon, hogy megértse őt. És Jézus hallani akarja, mi van bennetek, és akkor nagyon hosszan elkezdik mesélni. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Tehát idegennek nevezi Jézust, és háborog az értetlenségén, és Jézus nem teszi helyre, hogy hát nem veszed észre, hogy én vagyok a megváltó. Nem. Jézus csak annyit mond. Micsoda? A názereti Jézus esete felelték, aki proféta volt, hatalmas tettben és szóban, az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt, és már harmadnapja annak, hogy ezek történtek, és hosszan mesélik a csalódottságukat, azt, hogy az asszonyoknak sem lehet hinni. A múlt felé fordulnak, amit úgy látnak, hogy Isten nem avatkozott be. Mondják, hogy már harmadnapja, tehát a feltámadás napja is, mint a csalódás tárgya jelenik meg. És ugyanezeket az eseményeket Jézus, amikor majd elkezd beszélni, egészen új fénybe, új alapokra fogja helyezni. Jézus erre így szólt. Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Azt látjuk ebben a jelenetben, hogy Jézus nem adott gyors választ. Jézus kérdezett és engedte, hogy mindent kimondjanak, ami bennük van. És utána kezdi csak értelmezni az írásokat. És hogyan kapcsolódik a mi életünk ehhez? Fontos, hogy a saját életünket is a feltámadás fényében, a Biblia igazságával, Jézus jelenlétében tudjuk átolvasni, újraolvasni, és egészen új perspektíva nyílhat, ha engedjük ezt a találkozást Jézussal, ami meghalt újra elevenné lesz, és már nem csak egy elmesélt múlt lesz, aminek esetleg semmi értelmét nem látjuk, hanem egy értelmes élet, ami tovább tud folytatódni. De még folytatódik az evangéliumunk is. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. És azt látjuk, hogy a tanítványok kezdeményezővé váltak, nagyon megváltoztak ebben a Jézussal való beszélgetésben. És az étkezésnél egy olyan közelségbe jutnak Jézussal, ahol egyesülnek vele, és ő egyesül velük. És most van, hogy megérkeztek, most megnyílt a szemük, most felismerték, most lett hitük, és bennük él, és nem probléma nekik, hogy ekkor Jézus eltűnik a szemük elől. De eltűnt a szemük elől, mondja az evangélium. Hát nem lángolt a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a 11-et, s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. A Jézussal való találkozás célja tehát nem az volt, hogy ott bezárva maradni abban a kis Emmauszi házban, hanem éppen az újraindulás volt a cél. Egy új élet, egy új dinamizmus, a jó irány, és ez a jó irány vissza Jeruzsálembe, vissza a közösségbe, és vissza oda, ami a csalódásuk helye volt. Tehát Emmausz nem a végállomás. Emmauszban egy új távlat nyílik. És amit megtapasztaltak, nem tarthatják meg maguknak örömmel, szinte szárnyalva mennek, hát nyilván nagyon hosszú utat kellett visszafele is megtenni. Emmausz messze van. És azt látjuk, hogy ezek a húsvéti tapasztalatok nem csak magántörténések, akkor sem, ha egy emberrel vagy két emberrel történnek, hanem kapcsolatban állnak a többi testvérrel, az apostolokkal, a közösségi eseményekkel. Vissza Jeruzsálembe, ami a csalódásuk helye volt, ez engem mindig annyira megérint, hogy nekem nem máshova kell menni, hanem lehet, hogy vissza a megpróbáltatásom helyére, vagy ott maradni, de úgy, hogy én magam egészen megváltoztam azáltal, hogy találkoztam a feltámadottal.
2000 éve Jézus feltámadása után hogyan tudunk megmaradni és növekedni a feltámadás hitében?
Az biztos, hogy nem olyan egyértelmű a megmaradásom, meg a növekedésem. Most az van bennem, hogy nézzük meg, hogyan élt az első keresztény közösség, ezekben a hetekben, így húsvéttól kezdve, az apostolok cselekedeteit olvassuk. Most a második fejezetből szeretnék idézni. Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt, dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. És egy kicsit tovább megyünk, a negyedik fejezetre azt olvassuk, az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Eddig az idézet. Azt látjuk, hogy ebben az első keresztény közösségben együtt vannak, az egység, a kommunió nagyon nagy hangsúlyt kap. Állhatatosan kitartanak. Miben tartanak ki? A tanításban. Hallgatják a tanítást, és tovább is adják a tanítást. Ez ugye a kérügma. A tanítás lényege, Krisztus meghalt és föltámadt. És kitartanak az imádságban, legyen ez a házaknál történő kenyértörés, vagy a templomi összejövetel, azt olvastuk, hogy minden nap összejöttek a templomon, és dicsőítették az Istent. Fontos az is, hogy az egész nép szerette őket. Miért szeret őket az egész nép? Nem csak tanítanak, hanem a szeretetükkel tesznek tanúságot, úgyhogy megvalósítják azt az új parancsot, amit Jézustól kaptak az utolsó vacsorán, ami így hangzott, arról tudják meg majd rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És ez az egymás iránti szeretet azt is jelenti, hogy mindenüket megosztják, hogy senki ne nélkülözzön. Tehát nagyon fontos ez a tanúságtétel is, a törődés a másikkal. És mi 2000 évvel később élő keresztények is azt hiszem, egy ilyen élettel fogunk tudni kitartani a feltámadás hitében. Egyedül elszigetelve nyilván nehéz lenne, és nem is erre vagyunk hivatottak, hanem hogy a közösséggel együtt tartsunk ki, és növekedjünk a feltámadás hitében.
Nagyon köszönöm a mai beszélgetést. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában.
Én is köszönöm, és kívánom, hogy mindenkinek sok kegyelmet hozzon ez a húsvéti idő, a feltámadott Jézus közelségében, szeretetében. És itt most elég sok bibliai idézet hangzott el, úgyhogy mindenkinek ajánlom azt is, hogy vegye elő újra a Bibliáját, olvassa ezeket a húsvéti történeteket, találkozásokat Jézussal, mert így az Úr nagyon közel tud jönni, meg tud szólítani, és rájövök, hogy az életem ott van az evangéliumban. És akkor most így búcsúzunk. Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt.